Szeretteim, ige hirdetésem, igéje az imént hallott történetből van. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből olvasom a 30. és 31. verset. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted-e, amit olvasol? Az így válaszolt, hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Kedves testvéreim, elmondom még egyszer a Biblia tanulmányozásának egyik alapszabályát. Ez pedig így hangzik, hogy minden történet, amiről olvasunk a Bibliában, valóságosan megtörtént egyedi eset, de minden ilyen egyedi eset egyúttal egyetemes igazságokat is hordoz. Nyilván ilyen tudatossággal írták a szentírók a Bibliát, rengeteg anyag állt rendelkezésükre, Jézus történetek, missziói történetek. Ebből a sok anyagból azokat válogatták ki, amelyek nyilvánvalóan túl utaltak önmagukon, az egyedi eset, az valami egyetemes igazságot testesített meg és szemléltetett. Két példát mondok még bevezetőül az evangéliumok világából, meg az Újszövetségből. Az egyik a megdicsőülés hegyén történt élmény. Emlékeztek rá, 3 tanítvánnyal fölment Jézus a hegyre, és ott elváltozott, megdicsőült. És egyszer csak megjelent Mózes és Illés, és beszélgettek, és a tanítványok mindjárt építkezni akartak. 3 sátor, Mózesnek, Illésnek, Jézusnak, aztán a felhő eltakarta a másik kettőt, és nem láttak más, csak Jézust egyedül. Ez biztosan megtörtént, így ahogy mondom, de ebben a történetben az első keresztényeknek, és pedig a zsidó keresztényeknek, tehát a legelső időszakból való keresztényeknek számára egy hatalmas dogmatikai igazság szólalt meg és ábrázolódott ki. Tudik, a zsidók úgy nőttek fel, hogy Mózes és Illés, ők igen, Mózes és Illés az Isten emberei, ők hitelesen hozták, közvetítették az Isten gondolatát, tehát Mózes és Illés a középpontban van, benne van a hitünkben, most itt van Jézus, hogyan viszonyul Mózes és Illés Jézushoz. Az első keresztényeknek, a zsidó keresztényeknek hallatlanul fontos volt ez a probléma. És akkor itt van egy történet, amelyik azt mutatja, hogy Jézus beszélget ezekkel, de aztán ezek eltűnnek. És teljesen egyértelmű a dogmatikai tanítás. Igen, Jézusnak van kapcsolata az Ószövetség legnagyobbjaival, de a lényeg az, hogy Jézus egyedül, Jézus leginkább, Jézus hitelesen, egyértelműen képviseli, közvetíti az Isten gondolatát. Na tehát a lényeg az, hogy egy konkrét élményben megjelent az első keresztények számára az eligazítás, hogy az Ószövetség hogy viszonyuljon Jézushoz. Egy másik ilyen történet a Cselekedetek könyvéből Pál apostolnak az athéni prédikációja. Ez a prédikáció biztosan elhangzott, ennek a gondolatai biztosan elhangzottak, de ezen messze túlmenően ebben a történetben benne van az, hogy hogyan kell a pogányok felé, mégpedig az értelmes pogányok, a filozofáló pogányok, a görögök felé, hogyan kell az evangéliumot prédikálni. Egy egyszeri eset, hogy úgy mondjam, útravalót adott a misszionáriusoknak, hogy emberek így kell prédikálni a pogányok között. Tehát egy esetben egyetemes igazságok. Ez a Biblia tanulmányozásának egyik alapszabálya, és fontos az, hogy az egyedi esetet is lehetőleg pontosan megértsük, de még fontosabb az, hogy a benne rejtőző egyetemes igazságokat is érzékeljük, felfogjuk. Hát most így értelmezem ezt a történetet is, egészen bizonyos, hogy a sok furcsa missziói történet között egy ilyen is történt. Tehát ez valóságos történet, az én meggyőződésem, és a Biblia tudósok szerint is valóságos történet, de több, mint egy egyszeri eset, egy izgalmas, érdekes fura történet, több annál, ebben egyetemes igazságok vannak, és pedig gyakorlatilag az igazság van benne, hogy a kereszténynül való hitre jutás útja. Így foglalom össze az egyetemes tanulságot. Tehát van a hitre jutásnak másfajta útja is, másfajta hitre jutás, de ha történetesen valaki a keresztjén módon való hitre jutás útja felől érdeklődik, annak itt van ez a történet. Persze ez se olyan, hogy kivétel nélkül mindig csak ez, de általában így, az Isten rendje szerint, az Isten rendelkezése szerint így szoktak hitre jutni az emberek, és pedig megint csak így mondom, a pogány emberek, mert ez aztán igazán pogány ember volt, ez az etióp férfi. Néhány magyarázó mondatot még, mielőtt aztán a tanulságot, az egyetemes igazságot mondanám. Etiópiából jött ez a férfi, a tudósok szerint Etiópia a mai Szudánnak megfelelő térsége Afrikának, Fekete Afrikából, Szudánból jött ez a férfi, előkelő főember, mondhatnánk pénzügyminiszter volt, abban az országban, ahol asszony volt, nő volt a király, királynő, királynőnek a bizalmasa volt, és jellemző ez az eset arra, hogy a zsidó misszió már milyen hatékony volt. Mert ezt is érdemes megjegyezni, hogy mielőtt a keresztények kezdtek volna missziót, a zsidók már régen gyakorolták az egyisten hitnek a terjesztését, a zsidó missziót, és meglepő eredménnyel. Egyfelől utálták, megvetették a zsidókat az impériumban, de másfelől, akikben valami lelki érzékenység, fogékonyság volt, az odafordult előbb-utóbb a zsidókhoz, mert az egyistent imádták teljes következetességgel, és olyan furcsa szertartások voltak, amikor az emberek fantáziáját, érdeklődését fölkeltették. Tehát eredményes zsidó misszió folyt abban a világban. Emberek, művelt emberek, görögök, mindenféle emberek oda figyeltek, oda csatlakoztak. Volt egy külön osztály, azt lehet mondani, azoknak a társaság, akik a körülmetélkedés már nem fogadták el, tehát nem lettek zsidóvá, a szó teljes értelmében, de a zsidó tanítást örömmel hallgatták. Hát egy ilyen ember lehetett ez az etiópiai férfi, ez a bizonyos pénzügyminiszter, aki odáig ment, hogy a messze Afrikából elzarándokolt Jeruzsálembe a zsidóknak valamelyik ünnepére. És most éppen hazatérőben volt az ünnepről, megrakodva drága kincsekkel, tekercsekkel, amelyeken szent szövegek voltak. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem is volt olyan egyszerű ilyen tekercsekhez hozzájutni, nem csak anyagiakból okán, mert biztosan jól meg kellett fizetni anyagilag is, de az igazi nehézség az volt, hogy nem szolgáltatták ki akárkinek a zsidók ezeket a tekercseket. Tehát nyilván ez már vagy ismerős volt, vagy pedig vallást tett az érdeklődéséről, megbíztak benne és adtak neki, eladtak neki tekercseket. És annyira tele volt az élménnyel, Jeruzsálemben szerzett élményekkel, a templomi kultusszal, áldozatta a zsidó népnek a vallásosságá, hogy hazafelé mentében elővette az egyik tekercset, és elkezdte olvasni. Abban az időben hangosan olvastak az emberek. Ez nem külön feltűnési viszketegség volt, hanem ez alapszabály volt szinte, hogy általában aki olvasott, az hangosan olvasott. Hát ez az ember is hangosan olvasta a tekercset, és ment a szekér Jeruzsálemből Gáza felé vezető úton, elhagyatott, néptelen úton. És ugyanakkor a Szentlélek megszólította Filipet, Fülöpöt, hogy menjen el a sikereknek a közegéből, mert az előző fejezetben olvassuk, a 8. fejezetben olvassuk azt, hogy Fülöp prédikál a városokban, és sok jelet, csodát tesz, tisztátalan lelkek kimennek, hangosan kiáltozva betegekből, sok béna, sánta meggyógyult, nagy öröm volt abban a városban. Tehát ez a Fülöp nagyon eredményesen végezte a missziói szolgálatát, de a lélek egyszer csak azt mondta, hogy hagyd itt ezt az egész társaságot, és menj el arra néptelen útra, amit én mutatok neked. Nagyon érdekes, a Szentléleknek van, hogy úgy mondjam, nevesített vezetése, hogy menj és XY-t keresd meg, vagy tedd ezt, vagy azt, nevesített vezetés, és van névtelen vezetése. Ez egy tipikusan névtelen vezetés, mert sejtelmese volt Fülöpnek, hogy miért kell neki oda menni. Csak az bizonyos volt számára, hogy neki most a tömeget, a siker ott kell hagyni, és el kell menni egy magányos útra. Névtelen vezetés. De engedelmeskedett, és ez úgy utal arra, hogy komoly dolog volt akkor a Szentlélek vezetése, egész idáig menően, hogy a sikerből a bizonytalanságba, vagy a kérdőjeles útra el kell menni, nem tudom még miért, de engedelmeskedem és megyek. És akkor egyszer csak értelmet nyert az ő oda küldetése, ott zörgött mellette egy szekér, és rajta hangosan olvasta ez a komornyik, ez a Ézsaiás igéjét, amiből hallottunk is néhány mondatot. És akkor következett az, amit hallottunk, Fülöp odafut a lélek indítására, a szekérhez, és kérdezi, hogy érted, amit olvasol? Azt mondja, hát hogy érteném, ha nincs valaki, aki megmagyarázza? Hát te érted? Na akkor gyere, ülj föl ide mellém, és aztán magyarázd meg nekem, hogy miről van szó. Magáról beszél az a titokzatos proféta, vagy kiről beszél? És akkor fölszáll a hintóba, és elkezdve ezen az ézsaiási textuson, ahogy halljuk, olvastuk, elkezdve innen elmondja neki a Jézus történetet. Aztán víz közelébe érnek, azt mondja a főember, hogy itt van a víz, van akadály annak, hogy megkeresztelkedjen? Nincs. Hát akkor gyerünk, mind a ketten beszálltak a vízbe, megkeresztelkedett. Aztán szétváltak az utaik. Na ez a történet. Mi ebben a tanulság, mi ebben az egyetemes igazság? Hát most kivételesen nem három, hanem négy igazságot olvasok ki ebből a történetből, mert volna benne több is persze, de négynél kevesebben most nem tudom beírni, legalább négyet el akarok mondani. Hát tehát az egyetemes probléma az, hogy hogyan lehet hitre jutni, hogyan történik a keresztjén úton való hitrejutás. Erre nézve olvasok ki négy igazságot ebből az ismertetett történetből. Az első igazság az, hogy Jézusnak az ügye és a kereszténység ügye a Bibliához van kötve. A Biblia tanulmányozása, olvasása, hirdetése, hallgatása útján lehet keresztjén hitre jutni. A Biblia olvasása nélkülözhetetlen. Más hitre, más könyvek olvasása útján lehet eljutni. A kereszténység nem egészen pontosan, de mégis nevezhető könyvvallásnak. Három ilyen van. A zsidók az ószövetségi könyvet olvassák, keresztjének a teljes Bibliát, a mohamedánok a Koránt olvassák. Ez a három nagy világvallás van, amely könyvvallás. És igenis, a kereszténység könyvvallás. Ebben az értelemben egy kicsit részletezni kellene, de most erre nincs időnk. Könyvvallás, tehát igenis a Bibliához van kötve az, hogy valaki keresztjén hitre jusson. Egy kép jutott eszembe, az azt hiszem sok mindent megmagyaráz, szemléltet. Én nagyon szoktam gyönyörködni, ha a tévé közvetíti a vízi sportokban a műugrást. A vízi bajnokságokban a műugrás, és ott van a trambulin. Ez a deszka, aminek a szélére kiállnak, és ott a hintáznak, lendületet vesznek, és aztán egy lendülettel vetik bele magukat a vízbe. Hát én a Bibliát ilyen trambulinnak tekintem. Igen, és rá kell állni erre a trambulin, és ott lendületet venni, ahhoz, hogy aztán a szellemi világba belendülhessen az életem. Be lehet ugrani a vízbe, persze egy létrának a tetejéről is, de a trambulinnak van szerepe. Annak a hintázásnak, annak a lendületvételnek, ahogyan ezek a műugrók előkészülnek az ugrásra. Mondom, nekem ez olyan szemléltetőkép, hogy ez a Bibliának a szerepe. A Biblián kell lendületet venni, olvasni, belemélyedni, lendületet, aztán zsupsz be a szellemi világba. Kell ez a segítség. Ez az első tanulság, ami ebből a történetből világosan kitűnik. Ez az ember olvasta a Bibliát, és úgy jutott el hitre. A második tétel. Olvasni kell a Bibliát, jól lehet a Biblia érthetetlen könyv. Ez ember olvasta, de nem értette, hogy mit olvas. Ez egy rendkívül fontos mozzanat a hitre jutásban, hogy olvassuk a Bibliát, és egyszer csak, és egyre inkább rájövünk, de nem értjük, hogy miről beszél ez a Biblia. Nekem a gyakorlatomban a legtöbb bajom azokkal van, akik értik a Bibliát. Ez a legborzasztóbb, amikor valaki érti a Bibliát. Az azt jelenti, hogy semmi isteni segítsége nincs szükségük, ők olyan okosak, hogy olvassák a Bibliát, és már is tudják, hogy miről van szó. Ebben a történetben nagyon fontos mozzat az, hogy olvasta, és közben nem értette. És azok az igazán áldott emberek, akik olvasás közben eljutnak oda, hogy de hát igazából miről van szó, nem értem. A jó régi, sok száz éves évvel ezelőtti teológusok beszéltek különböző értelmekről, amik a Bibliában vannak. Két fontos értelmet így mondották, hogy van sensus literalis és sensus spiritualis. Sensus az értelem. A Bibliának van tehát betű szerinti értelme, a sensus literalis, de van egy rejtett értelme és üzenete, a sensus spiritualis. És jaj annak a kereszténynek, akinek olyan okos esze van, hogy a sensus literalisnál elakadva nagyszerű elméleteket dolgoz ki. Gyakorlatilag ez történik a kereszténységben, főként ott, ahol új csoportok keletkeznek, valaki előáll, hogy mindaz semmi, amit eddig mondtak, én most megértettem, és ez az egyedül üdvözítő igazság. Tehát ezt igenis élményszerűen kell átélni, hogy nem értem. Azért, mert valami a tékozló fiú történetét, hát hogy ne érteném, hát az olyan világos, meg Jézusnak a tanítása. Hát az a baj, hogyha olyan nagyon világos, mert el kell oda jutni, hogy tényleg ilyen az Isten, és tényleg ez volt Jézus, tényleg ez a Jézus igazsága, de hát ez lehetetlen. Vagy hol van az értelme ennek? Hát ez őrültség, így ahogy Jézus mondja, imádkozni azért, aki engem kerget. Ez őrültség. Ezt megérteni, hogy ebben valami érvényes, értelem feletti igazság van, ehhez valami segítség kell. Tehát mondom, a második igazság az, hogy a Bibliát az olvassa jól, aki eljut oda, hogy nem értem. Már többször elmondottam, még egyszer elmondom, mert nagyon ráhangolódik a szívem Kierkegaardnak, a nagy dán teológus, filozófusnak a mondására. Kierkegaard is átélte, hogy mi mindent olvasnak ki az emberek a Bibliából, és neki keseredett, hogy Istenem, a legnagyobb mártírja Istennek szinte a Biblia, senkivel akkora erőszakot nem tesznek, mint a Bibliával. Aztán keserűségében azt mondta ez a Kierkegaard, hogy jött az első reformáció, Calvin, Luther, vagy Luther, Calvin és a barátai jöttek, és megreformálták az egyház, és a reformáció során az emberek kezébe adták a saját nyelvükre lefordított Bibliát. A reformáció az emberek kezébe adta a Bibliát. Most eljött az idő, mondja Kierkegaard, eljött az idő, amikor egy új reformációra van szükség, az Isten nevében ki kellene venni az emberek kezéből a Bibliát. Félelmetes mondta, ki kellene venni, mert annyi ostobaságot olvasnak bele a Bibliába, hogy nincs benne, de a saját okoskodásukból beleolvassák a Bibliába. Nincs olyan gondolati rendszer, dogmatika, amit ne lehetne igék alapján beleolvasni a Bibliába, jól lehet, nincs benne. Eljutni oda, hogy az én Biblia ismeretem az én ismeretem, nem a Bibliának az üzenete. Ez egy óriási különbség, hogy én valamiféle ismeretet, értelmet kihámozok a Bibliából okos eszemmel, ez egészen más, mint az, hogy meglep engem valami üzenet a Biblia betűin át. Hát ez az etióp ember, ez elég becsületes volt az, hogy olvasta, hangosan olvasta, aztán azt mondta, nem értem. Ez tehát az igazi missziónak a második része, ez a buktató tulajdonképpen, hogy eljutok-e oda, hogy olvasom, de igazából nem értem, és még kevésbé éltem át az, amiről a Biblia beszél. A harmadik igazság az, ami ebből az igéből, meg a környezetéből, Fülöp szolgálatából nyilvánvaló, hogy a Szentlélek segítségére van szükségünk. Amiként a Szentlélek segítette a szentírókat, hogy írják a szöveget, úgy nekünk is szükségünk van a Szentlélek segítségére, hogy megszólaljon a sensus spiritualis, a Bibliának a rejtett üzenete. Ehhez Szentlélek segítség kell. Ez nem teológiai diploma kell, nem szuper intelligencia kell. Ehhez sokkal inkább ezeknek a igazi ellentéte, a jó értelme vett ellentéte, az alázat, a tudatlanság, a kérés, a szomjúság kell, hogy a Szentléleknek a segítségét kapjuk, mint ahogy kapták a segítséget Fülöp és a többiek, az apostolok, ebből indult igazán a kereszténység, hogy egy csodálatos lélek áradás fogta el az embereket. És ez a lélek tudta igazán, és a mai napig is ez a lélek tudja hitelesen értelmezni a Jézusnak az evangéliumát, az igét, a Bibliát. Ezt nem lehet paragrafusokba foglalni, hogy mi ez a üzenet, a Bibliának az érvényes, ma érvényes üzenete, de bizonyos ilyen elhatárolásokat azért mégiscsak lehet mondani. Manapság nagyon divatos ez a megkülönböztetés, hogy a kirekesztők és a befogadók, az egész Európának egyik nagy problémája ez, kirekeszteni, befogadni. Hát aki a Bibliát a kirekesztés értelmében magyarázza, az biztosan nem a Jézus szellemében magyarázza a Bibliát, az biztosan nem az evangéliumot mondja. Márpedig sajnos bőven vannak kirekesztők, bőven vannak, akik azt mondják, hogy csak nálunk, csak én tudom az igazságot, mindenki más vérmérséklet szerint ostoba vagy elkárhozik, örök kárhozatra jut, de nálunk lehet üdvözülni. A kirekesztők, befogadók lelkülete az mutatja azt, hogy jól olvassa-e valaki Bibliát, megértett-e valamit a Bibliából, mert Jézusnak igazán nem a kirekesztés volt a szellemisége, a szelleme, hanem a befogadás. Ez egyik ilyen. Aztán a másik ugyancsak divatos, meg sajnálatosan aktuális dolog, így lehet fogalmazni, a tolerancia, a türelem, vagy a türelmetlenség. Ez is egyik félelmetes problémája a mi világunknak, nemzedékünknek, Európának, a tolerancia. Ha valaki a vallás jegyében türelmetlen lesz, régebben a mágiákig menően türelmetlen, ma csak az exkommunikálásig menően, az eltiltásig, kizárásig. A türelmetlenség az biztosan nem a Bibliának a szelleme. Ha tehát a Szentlélek értelmezi a Bibliát, akkor biztosan a tágasabb ölelés felé, a nagyobb türelem felé, a másfajtának a befogadása felé vezeti az embereket. Egy kedves példát mondok erre. Stanley Jonesnak a nevét többen ismerik, híres india misszionárius volt, keresztény missziói iskolában tanított Indiában, több helyen is. Följegyezték erről a Stanley Jones, hogy egyszer a diákjaival kirándulást rendezett a Ganges folyónak a felső vidékére, ahol még keskeny volt a Ganges, és amikor odaérkeztek a folyóhoz, a Ganges folyóhoz, a gyerekek elkezdtek örülni, itt a víz, ahogyan szoktak a gyerekek, szoktunk mi is gyerekkorunkban, elkezdtek kacsázni a vízen, hányat ugrik a kő a vízen, aztán köveket dobáltak bele a vízbe. És akkor megállította őket, és a gyerekek, álljatok meg, ez a Ganges, ez a hinduknak a szent folyója. Miért dobáltok köveket a Gangesbe? És a történet szerint Stanley Jones virágokból egy koszorút font, és megfelelő áhítattal ráhelyezte a Ganges vizére a virágkoszorút, mint egy engesztelésül a gyerekeknek a primitívségével szembe. Ebben valami hallatlan nagy tanítás van. Azt mondta, a gyerekek, ti már eljutottatok Jézus Krisztushoz. Igaz, nektek már a Ganges nem jelent olyan sokat. Ti már tudtok kacsázni a Ganges vizé, meg mindenfélét. De azért vigyázzatok, mert ez a folyó, ez szent a hinduknak. Tehát ahhoz képest legyen a számotokra is tiszteletre méltó, szent a Ganges vize. Kell-e magyarázni ennek a történetnek az aktualitását? Tele van a keresztény világ ilyen kődobálókkal. A reformátusok és a nagyon hívő reformátusok is tele vannak ezzel, hogy dobálják a köveket a Ganges vizébe, a mások hitének a vizébe. Lehet, hogy nincs igazuk. És ha nincs igazuk, akkor köveket kell dobálni, vagy mi a megfelelő keresztény magatartás. Ezt az igazi keresztény magatartást a Szentlélek adja az embereknek. Ez, hogy tisztelem a másiknak a hitét, esetleg koszorút helyezek a Gangesbe, mert sok millió, meg több százmillió embernek a Ganges csodálatos szent vizet jelent. És én, mint keresztény, nem dobálhatok követ. És az egész, akár a magyar társadalomnak a hitvilágát illetően, nem az a jó református, aki dobálja a köveket, ide-oda, akárhol megjelenik gondolat, könyv, tanítás, dobálják a köveket rá. Koszorút helyezni, te neked ez jelent valamit? Fülep azt mondja, hogy innen kezdve prédikált és eljutott a Krisztushoz. Hát nekünk ez kellene, hogy te hiszel ebben, én tisztelem a te hitedet, és innen kezdve hirdetem neked szeliden szeretettel a Jézust. Na ez tehát a harmadik gondolat ebben a történetben, hogy a Szentléleknek a vezetése szükséges az, hogy valaki igazán engedelmes keresztény legyen. És a negyedik igazság az, hogy ebből a történetből azt tűnik ki, hogy igen, igen, Szentlélek. A Szentlélek azonban egy emberen át érkezik el ehhez az etióp férfihez. Tehát Istennek tetszik az, ez szinte Istennek a rendje, hogy Szentlélek áldások, de valami embernek a közvetítésén, bizonyságtételén, kézrátételén, az már részletkérdés, hogy mi módon, de ember is fölhasznál a Szentlélek Isten. Ez megint az alázatnak a próbája, hogy én azt igényelem, hogy de nekem közvetlenül és nekem személyesen mondjon az Isten valamit. És hát vannak ilyen esetek, én nem vonom kétségbe, hogy vannak olyan esetek, amikor közvetlenül, sőt, én magam is vágyakozom arra, hogy adjon Isten nekem közvetlenül érintést, világosságot, parancsot, személyesen nekem szólót. De ugyanakkor megalázom magamat, és boldogan tanulok másoktól, akik már nagyobb világosságot kaptak Istentől. Ez a történet világosan mutatja, hogy Fülöpnek felelőssége, szerepe volt, és mondom, ha vannak is eltérő egyedi esetek, azért a nagy menet, az Isten országának a menete, az arándokoló menet az, hogy Szentlélek, valami embernek a bizonyságtétele szolgálata által. Az elmúlt héten egy kedves élményben volt részem, valaki felhívott telefonon, hogy szeretne eljönni és a Bibliáról beszélgetni velem. Eljött és kiderült, hogy egy római katolikus teológus negyed évet végezte, és most már diplomamunkát kellene írnia, és pedig a Jób könyvéről, aztán a Jahve szenvedő szolgáról, a szenvedés problémájáról. És jól esett, hát miért ne esett volna jól nekem, hogy eljött hozzá, hogy én nem értem ezt, nem értem Jób könyvét, nem értem a Jahve szenvedő szolgáról, beszélgessünk egy kicsit róla. Miután 4 évig tanulta teológián, és hűségesen tanult, és megtanulta mindazt, amit tanítottak, amikor arról szó, most ő kreáljon valamit, kreativitás, alkotás, egy dolgozatot, akkor átélt azt, de nem tudom, nem értem. És egy beszélgetésben biztosan kapott valami segítséget, tőlem boldogan ment el, mint hogy itt is az a történetnek a vége, hogy örvendezve ment a tinsztálnak a további útján, miután elvált Fülöptől. Na hát testvérek, itt van 4 egyszerű igazság. A keresztény módon való hitrejutásnak a négy egyszerű igazsága a Bibliához kötődik, de át kell élni azt, hogy a Biblia sokkal mélyebb, gazdagabb sem, hogy én az eszemmel megérteném. Szentlélek segítségre van szükségem, és alázatosan el kell fogadnom, hogy a Szentlélek például a prédikációnál, személyes bizonyságtételen át, egy másik embernek a közvetítésén át végzi a munkáját. Vannak tehát buktatók, látjuk, ebben a menetben többféle buktató van. Legyen áldott Isten, aki átsegít minket ezeken a hiúsági buktatókon, öntelt buktatókon, tévtanítóknak a buktatóin, mert ez is egyik buktató. Legyen áldott Isten, hogy ezeken a buktatókon át mélyebb hitre, engedelmes hitre, ennek az etióp embernek a hitére segít el minket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.